Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek azt a szent igét, amelynek alapján szeretném hirdetni az örömüzenetet, az evangéliumot számotokra ezen a mai délelőttön. Úgy, amint az írva található a Máté írása szerinti evangélium 15. és 16. verseiben. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóba, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Szeretett testvéreim, sok szempontból abban az időszakban, amiben vagyunk, sok szempontból találhatjuk azt inspirálónak. Például országos pályázatot hirdettek a karantén időszakban született verseknek is, és várják ugye a pályamunkákat, mert hát azt feltételezik, és valószínűleg joggal, hogy sok minden mozog az emberekben, sokféle gondolatot eredményezhet, mélyebbet, mint az szokásos, és amúgy is van az emberekben egy vágy, valami mélyre ható igaz szót hallani. Kicsit olyanok vagyunk ebben az időszakban most, mint az aranymosók, akik sok tonna földet megmozgatnak néhány gram kis aranyért, de mivel ezt annyira vágyják, hogy ezt a csillogást, ezt a világosságot meglássák, hát nem sajnálják az energiát. De nem csak a szó ragyoghat ebben az időszakban, és erre is nagyon figyelünk, hanem az emberi helytállás is ragyoghat. Valaki azt mondta, hogy, illetve az Albert Schweitzer volt, ő azt mondta egy alkalommal, hogy a másik ember életével való sorsközösség vállalás az nagy esemény a világ számára. Egy ilyen ragyogó fénycsóva, amit keresünk. Mire hívnak minket ezek a nevezetes és sokat idézett szavak Jézustól, ami gyerekkorunkban, akik jártak hitarra, gyermekisten tiszteletre, több soron megtanultunk, mint aranymondást, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ugye ez a hegyi beszédben hangzik el, a Máté evangéliumának ugye viszonylag az elején, és ezek Jézusnak a nagy jelentőségű, az Isten országát meghirdető nagy beszédéből valók, és hogyha egy kicsit a jelentőségét fel akarjuk mérni ezeknek a szavaknak és ezeknek a beszédeknek, akkor talán érdemes a végén kezdeni, ott, ahol a hallgatóság reagál Jézusnak a szavaira, ahogy Máté rögzíti ezt, ugye azt olvassuk, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, akkor a sokaság az igen elálmélkodott az ő tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Érdemes kimondani ezt az álmélkodás szót. Érezzük, hogy ez sokkal több, mint csodálkozás. Ugye az álmélkodásban az van benne, hogy olyasmivel találkozunk, amit még addig el se tudtunk volna képzelni. És ez a képzelő erőnknek is egy egész új dimenziót nyit meg az álmélkodás. Az írástudók alapvetően ugye arra tanítottak, hogy mit jelent a törvény szerint élni. Mit szabad, mit nem szabad. Lényegében egyfajta szabálymagyarázat volt. És amikor Jézust hallgatták, akkor egyszer csak új dimenziók nyíltak meg előttük. Megnyíltak előttük például az önismeretnek a dimenziói. Hogy mi is van ott a mélyben. Hogy mi is mozgatja a mi cselekedeteinket. Olyan volt ez az élmény, mint mikor valaki először lát egy tenger alatti fölvételt egy úszó jéghegynek az alsó részéről. Eddig csak a tetejét láttuk, az is lenyűgöző volt, de ami a mélyben van, az még sokszorosan több, és hihetetlen mélysége van neki, és nem is tudtuk, hogy az ott van. Hát így csodálkoznak rá az emberek, hogy tényleg, hogy ez lakik a szívünkben, hogy ilyenek vagyunk, megnyílnak előttük az önismeretnek a mélységei, a szív elrejtett kamrái, a vágyak, az indulatok, a félelmek, a szorongások, mindaz, ami a mi cselekedeteinknek a forrásvidéke. És lám, Isten így látja a mi szívünket, egészen megdöbbentő. És hogy ott dől el minden. És hogy szerinte nincs különbség egy vágyakkal teli rátekintése más asszonyára, mint a tényleges megcsalás között, vagy aki haragszik az ő fele barátjára olyan igazi gyűlölettel, ugye az méltó az ítéletre, és akkor azt mondhatták az emberek, hűha, hát ezt nem gondoltuk volna. Igen, elcsodálkoztak, mint ahogyan azóta is sok millióan, akik ezt olvassák. És legalább ennyire okod adott az álmélkodásra annak a világnak a tágassága, ahogyan Jézus a felebaráti szeretetről beszélt. Ami szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek, ti is azt tegyétek. Az írás tudókat, meg minden időben a gyakorló, hívő embert azért érdekli az, hogy hol van a határa a szeretetnek, a felebaráti szeretetnek, a megbocsátásnak. Hogy mi az, amikor azt mondhatjuk, hogy ami sok, az sok. De ehhez képest, amit Jézus mutatott, az olyan szép és tágas volt, mint az a helyszín, ahonnan feltételezik, hogy beszélt a galilai hegyekről, ahonnan a genezáreti tóra és az egész környékre gyönyörű rálátás nyílik. Hát ez volt az egyik látvány, amit nagyon vártunk volna, ha eljutunk Izraelbe a református lelkészekkel, most tavasszal, de ez nem adatott meg. De el tudjuk képzelni. És hogy ő a szeretetnek a köreit nem hogy szűkítené, hanem az bátran kiterjeszti az ellenségekre is. Hát ez is egy nagy hűha élmény volt. És ami igazán szívtágító és fejtágító és képzelettágító hatással lehetett rájuk, az az Istennek az atyasága. Az a meghittség, ahogy Jézus beszélt róla, hogy minden szorongás nélkül lehet vele kapcsolatba lépni. Szólíts meg bátran, mondd el, mi van a szíveden. Ő tudja, mire van szükséged. Ő meghallgat téged. És épp ilyen nagy csodálkozás övezhette az ő atyasságának az egyetemességéről szóló tanítást, hogy Izrael Istene az nem más, mint az egész világ atya, aki önzetlen szeretetet ad mindenkinek, adja az esőt jóknak, gonoszoknak egyaránt. Szóval az emberek azonnal észrevették a különbséget. Világosság, mélység, erő, közvetlen Istenismeret áradt Jézusnak a szavaiból. Most a helyzet az, hogy mi is nagyon szívesen és örömes csatlakozunk a csodálkozók és álmélkodók táborához, és készséggel elismerik, hogy ez több, nagyobb, szebb, mint amire valaha is addig valaki gondolni mert, és mi is gondolni mernénk. De Jézus ettől fogva nem engedi, hogy csodálkozók és nézők maradjunk, hanem azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, és arra biztat, hogy ragyogjon világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Hát ez legalább annyira álmélkodásra méltó. Ez a mondat, hogy ti vagytok a világ világossága. Pedig van bennünk egy ösztönös tiltakozás. Hát nem mi vagyunk a fény, mi nem vagyunk különbiek senkinél. Most magyarázod el Jézus, hogy lám, ha nem tettekben, akkor a dédelgetett vágyainkban, vagy épp nem túl megfontolt szavainkban, épp olyanok vagyunk, mint bárki más. A lehetetlent akarod ránk terhelni, Urunk. Meg ott az Ószövetség tanulsága is. Micsoda elviselhetetlen teher volt az Ószövetség népének, hogy a népek világossága legyen, mert egyrészt ez azt jelentette, hogy a mindenféle csábító bálványimádásra szemben ragaszkodnia kellett az egy Istenhez és az ő igazságához, igazságosságához, és másrésztről pedig szeretettel kellett volna kapcsolódni azokhoz a népekhez, akiket nagyon nehéz volt szeretni. Hát túl nehéz volt ez. Miből gondolod, hogy ezzel mi másképp vagyunk, Jézus? Mi hiszünk a te szeretetedben. Ettől vagyunk keresztények. Hisszük a te szeretetedet, valljuk. De hát az emberek szeretetében annyira nem hiszünk. A magunkét is beleértve. Világíthatunk mi valóban. Lehetünk mi a különbség ebben a világban. Hiszen a szavaidból ez következik. Ahogy a só, hiszen arról is beszél sóról és világosságról, hogy a só különbözik az ételtől, hogy a világosság az élesen különbözik a sötétségtől, úgy különbözhetünk mi is, vagy kellene különböznünk. Mi jelentheti a különbséget? Én nem tudok másra gondolni, mint hogy a különbség azt jelentheti, hogyha valami, miközben ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más, valami lángra gyúl bennünk. Valami, ami addig nem égett, nem lobogott ott. Valami lángra gyúl bennünk. Hogyha láng gyúl bennünk, akkor lehet fényre számítani. Ha nem gyúl bennünk láng, akkor nem lehet. Mitől gyúlhat lángra a szívünk? Ez persze nagy titok lehet, mert vannak olyan világító életek, amiknek talán nem is tudnánk megmondani az okát, és lehet, hogy nem is keresztények. Meg ahány ember annyi történet, hogy neki a szíve miért gyúlt lángra, és miért lett az élete világító élet. És jó is, hogyha meghallgatjuk ezeket a történeteket. De igénk alapján most néhány dolgot azért mégis megnevezhetünk, hogy mitől gyúlhat lángra a mi szívünk. Amikor például elsőként azt emelhetjük, hogy amikor Jézus Krisztus erkölcsi tanítása mögött, a cselekvésre buzdító követelménye mögött meglátjuk őt magát, az ő jellemét, hogy ő milyen. Hogy Isten valóban úgy bánik az ellenségeivel, akik mi is voltunk egykor, ahogyan azt ő megköveteli tőlünk. 2006. október 5-ében, október 5-én Pennsylvania államban történt az a nagyon szomorú, megrázó eset, ami az ottani amis közösséget érintette, hogy egy környékben lakó férfi fegyverrel berontott hozzájuk, ott egy iskolába tuszokat ejtett, és kisgyerekeket és 5 kislányt kivégzett, végül pedig magát is megölte. És az amis közösség még aznap felkereste a merénylőnek a családját, neki is volt felesége, gyerekei. És biztosították arról, hogy ezekben a szörnyű, nehéz időkben mellette állnak. A temetésen megjelenteknek a több mint fele ugyancsak ebből az amis közösségből került ki. És az áldozatok családjai egyenként odamentek az özvegyhez, és biztosították arról, hogy megbocsátottak az elkövetőnek. És ez egy egész világnak a megdöbbenését váltotta ki. És azt a kérdést vetette föl az emberekben, hogy milyen istene van ezeknek az embereknek? Aki a bosszú órájában gyöngétséget mutat, aki a bosszúról való lemondás minden kínját elszenvedi magában, hogy az óriási szakadék fölött híd épüljön az ártatlan és a bűnös között, hogy azok kezet foghassanak. Hát igen, pont ilyen istenük van. Ezért az Istenért valóban lehet lelkesedni, még hogyha meg is botránkoztat bennünket. Ez valóban egy megváltó Isten. És hogyha ezt meglátjuk a követelmények mögött, akkor lángra gyúlhat a szívünk, és akkor a mi cselekedeteink is lehetnek tanúság. Tanúságtévő ereje lehet a mi cselekedeteinknek is. Erről az Istenről. Mi gyújthatja még lángra a szívünket? Hát azt gondolom, az, hogyha az álmélkodástól egyel tovább lépünk, és az álmélkodásból látás, látomás, egy másik, sokkal valódibb élet elképzelése következik. Ez részben lehet emlékezés is. Emlékezés mindarra, ami jó volt, de most valahogy nagyon hiányzik az életünkből. Jó volt egyszer egy közösségben, jó volt a családban, jó volt megtapasztalni, ami igaz volt, igazi volt, szeretetteljes volt, szép volt. Vagy akár úgy, mint egy kitörölhetetlen vágy. Ugye C.S. Lewis írja ezt így a kert élményről, hogy ez egy emlék emléke, amiről ugye a Biblia az első lapjain is beszámol. Ez egy vágyként, olyan nehezen megfogalmazható vágyként ott van bennünk. És persze lehet ez előretekintés. Jézus az eljövendő Isten országát tárja elénk, amelyik magába öleli ezt a teremtett világot annak minden megtörtségével és sötétségével együtt. És úgy is gyúlhat lánk, hogy ezt a látomást összeegyeztetjük a tapasztalatainkkal. Amikor elkezd fájni a sötétség, és elkezdjük behívni a világosságot. És azt mondjuk, hogy nem lehet, hogy ez a világ a szeretetre alkalmatlan hely legyen. Nem lehet, hogy 2020-ban nem lehet őszinte emberi kapcsolatokban létezni. Mondjuk, hogy ez nem lehet. Mert nem nyugodhatunk bele, hogy nincs igazi megbocsátás, hogy nincs igazi megbékülés, hogy mindig csak a veszekedés van. Ez nem lehet. Ebben nem nyugszunk bele. És talán Jézus egy picit ezt is provokálja, amikor erről a szerepről beszél, hogy ezt, és erről a látomásról, hogy ezt egyeztessétek össze, amiben éltek. És ha azt látjátok, hogy valami nagy különbség van, akkor hívjátok be ezt a világosságot. Ugye ismerjük ezt a vasárnapi iskolás történetet arról, amikor az édesapa vesz a kisfiának egy nagyon vagány zseblámpát, és azon a kiron az udvarra, és elkezdene vele világítani, de hát ugye nappal van, hogy nem látszik semmi, azt mondja, apa, ez alig világít, ez vacak. Várják, kisfiam, még eljön a sötét. Jézus is nyilván arra indít bennünket, hogy nézzünk szembe a sötéttel, és akkor tudjuk majd értékelni azt a világosságot, amit elsősorban persze ő hoz, de aminek a megtörése azért a mi hivatásunk is. És amikor hallgatjuk őt, hallgatunk rá, akkor elkezdjük behívni ezt a világosságot. Mennyivel rosszabb lenne, ha nem is tudnánk róla? A Filippi levél írja ezt. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és rombolhatatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. És ez a látomás azt jelenti, hogy nem hagy minket beletörődni, és ez a világosság aztán áthathatja a képzelőerőnket, és el kell kezdenünk azt játszani, hogy elképzeljük. Hogy elképzeljük, hogy milyen lenne az, amikor igazán őszintén tudunk beszélni egymással. Idézet következik. Például elképzeljük azt, hogy az öröm közössége lehetünk, mint gyülekezet is, akiket elsősorban arról ismernek, ami mellett kiállnak, és nem arról, amit elleneznek. Mi lenne, ha lenne szemünk, hogy meglássuk a csodát? Hogy minden jó dolog a világban Isten ajándéka. Érdekelnénk a földi eper illatát, egy kapufáról bepattanó gólt, egy hosszal elnyúló, jól eső beszélgetést egy baráttal. Mi lenne, ha olyan közösség tudnánk lenni, aki örömüket a szenvedések idején is megőrzik, tudva, hogy egy napon Isten minden könnyet letöröl a szemükről, és mindent újjátesz. Képzeljük el, hogy a gyülekezetünk arról lenne ismert, hogy a béketeremtés közössége vagyunk egy konfliktusokkal terhelt világban. Képzeljük el, hogy ismertető jegyünk a meghallgatás, a bűneink megvallása, az igazmondás, és hogy a megbocsátást kiterjesztjük a falakon kívülre is. Mi az, ami még lángra gyújthatja a szívünket? Hát azt gondolom, hogy Jézus szavainak ez a rabul ejtő tisztaság, annak az egyetemes érvénye, hogy azelőtt se kibújni nem akarunk, de hogy ez valóban el is kezdi hevíteni a szívünket. Persze ez annyira szép és annyira tiszta, hogy az már fáj, de mégis lángra gyújthatja a szívünket. Hogy például nem helyes különbséget tenni semmilyen körülmények között, ember és ember között. De hát hogy tulajdonképpen erről szól az emberi történelem, meg még a kereszténység története is sokszor, hogy ezzel nagyon küzdünk, hogy ne tegyünk különbséget. Könnyen kihátrálunk, elfordulunk az igazság egyetemes érvénye alól. Ha valamiért tisztelhetjük Calvin Jánost, az azért lehet, mert megvolt benne ez a bátorság az igazság tisztaságával való szembenézéshez. Így ír a felebaráti szeretetről. A természet rendjéből adódik, hogy az emberek annál inkább támogatják egymást, minél szorosabb rokoni vagy családi vagy szomszédi kapcsolatban állnak. Ez pedig nem sérti Istent, hiszen valamiképpen a gondviselése is erre serkent. Mégis azt mondom, a szeretet ugyanazon érzését kell tanúsítanunk kivétel nélkül minden egyes ember iránt. Nincs különbség barbár vagy görög, méltó és méltatlan barát vagy ellenség között, mert Istenben és nem önmagunkban kell őket látni. Ha elszakadunk ettől a belátástól, nem csoda, ha sok téveigésbe bonyolódunk. Ezért, ha meg akarjuk tartani a szeretet valóságos sorrendjét, akkor először nem emberre kell tekintenünk, akinek a látványa gyakrabban ébreszt bennünk gyűlöletet, mint szeretetet, hanem Istenre, aki azt parancsolja, hogy az iránta való szeretetet árasszuk ki az emberekre. Maradjunk meg ezen az örök fundamentumon, mármilyen legyen is az, szeretnünk kell, mert szeretjük Istent. Ugye fájóan tiszta igazság. És milyen nehéz ezt lefordítani mondjuk egy aktuális helyzetre, amiben vagyunk. De vajon lesz ebből valóban lángolás, és nem törvényt hirdetünk-e most, ami a törvény, az csak ugye lenyom bennünket, és a lehetetlennel szembesít bennünket. Jézus nem így gondolta. Ő nem úgy gondolta, hogy olyan törvényt hirdet, ami lenyomna bennünket, hanem Jeremiás próféta szavait bontotta ki. Szívükbe írom a törvényemet. A bűnbocsánat ígéretével együtt. Új szövetséget kötök velük. Jézus a hegyről a szívünknek prédikál, és új szövetséget köt velünk. A szívbe írt törvény ezért már nem is törvény, hanem jó hír, evangélium. Nem a mi képességeinkről beszél, hanem Istenről, aki képes lángra gyújtani a mi szívünket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kicsit összefoglalva még a fény, azt mondhatjuk ugye, hogy a gyertya vagy a mécses lángja képében van előttünk. A láng, a tűz, az tulajdonképpen négy őselem egyike, és azt mondja Jézus, hogy ti emberek, és az én követőim, ti a tűz vagytok. Ugye, a föld, az egyik őselem, az passzív, az csak befogad, az nem mozdul, az ott marad, ahol van. Mondhatta ezt is Jézus, de itt most nem ezt mondja. A levegő az mozog, az viszintes irányba mozog többnyire, ugye keletről, nyugatra, északról, délre, de viszintesen mozog a levegő. A víz az meg mindig lefele megy. A víz, mint őselem, az mindig keresi a legmélyebb pontot. De a tűz, a láng az mindig fölfele mutat. És miközben fölfele mutat, úgy áraszt fényt a világban is. Azt mondja Jézus, hogy légy láng, de nem is ezt mondja, azt mondja, az vagy. Az vagy. Én annak mondalak téged. Így lát minket. Mondja, ez a mi szerepünk a világban, hogy mi vagyunk benne a mécses. Az Isten tervében. Ez van ránk kiosztva. Mert az ilyen életnek van értelme. Amen.